Köszöntjük a kedves hallgatókat! Az Elektronikától jelentkezünk, a mai témánk az elektronikai fejlesztés és az ehhez kapcsolódó csapatmunka és folyamatok. A beszélgetésben részt vesz Úrlik Gyura, fejlesztési vezető, Lenkovics Attila fejlesztőmérnök és Varga Kálmán informatikus. Én Sebestyén Grét vagyok, tartsatok velünk! Az Elektronika egy dinamikusan fejlődő vállalkozás, ahol folyamatos a létszámbővülés. A mindennapi munka hatékonysága minden bizonnyal nagyban függ a csapatmunkától és a hatékony probléma megoldástól. A közös gondolkodások és a megoldások keresése kiemelkedő hangsúlyt kap az innovációt igénylő problémáknál, mint például az elektronikai fejlesztés. Gyula, te mint fejlesztési vezető átlátod ezt a tevékenységet. Hogyan zajlik nálatok egy fejlesztési projekt? Milyen fázisai vannak?
Sziasztok! Hát örülök, hogy újra itt vagyunk a podcastunkban, hogy a mai alkalmat ismét beszélgetésnek szentelhetjük. Igen, hát a fejlesztést kérdezted, hogyha jól emlékszem, nálunk hogyan zajlik a fejlesztés. Tehát ahogy a felvezetőben is mondtad, az Elektronika Kft. Az gyártással is foglalkozik, illetve fejlesztéssel is. Talán a gyártásunk az a nagyobb része az életünknek. Azt is mondhatnám, hogy az árbevételnek a nagy része a bérgyártásból adódik, és nyilván egy kisebb része az elektronikai fejlesztéshez, tehát arányaiban is létszám tekintetében, ezért a fejlesztésben kevesebb ember dolgozik. De kifejezetten ipari elektronikához, startup cégeknek az igényeit, termékötleteit próbáljuk kielégíteni, illetve hát próbálunk saját termékeket is valamilyen szinten megvalósítani. Ez jelenleg még nagyon ilyen gyerekcipőben lévő dolog. Gazdasági oldalról tekintve a dolgot, tehát ahogy az előbb is mondtam, a fejlesztési tevékenységünk az a cég életében talán egy kisebb volument képvisel, de kifejezett célunk és stratégiák, hogy ezt a kisebb volumenű hozzáadott értéket, amit most produkálunk, azt lényegesen hangsúlyosabbá tegyünk az életünkbe.
Tudom, hogy nem beszélhettek részletekről, de mégis milyen jellegű fejlesztéseket kell elképzelni? Mit jelent az, hogy elektronikai fejlesztés?
Gondolj bármire, ami elektronikát tartalmaz. Legyen ez akár az állattenyésztéssel, mezőgazdasággal, lift technikai fejlesztésekkel, adott esetben egy autóhoz tartozó kiegészítő, vagy egy startup cégnek egy bármi hobbi fejlesztése, vagy mint hobbi célra felhasználandó fejlesztése, szórakoztató elektronika, hasonló.
És a fejlesztés az hardware és software fejlesztést is takar?
Ilyen sorrendben.
És mit jelent a szoftverfejlesztés? Itt nem a Windowsra kell gondolnunk, gondolom, mikor szoftverről beszélünk.
Az esetek jó részében ez csak beágyazott szoftvert jelent. Persze van az, amikor PC szoftverfejlesztésre is szükség van, de leginkább beágyazott az mikrokontrollerre adott, vagy éppen beágyazott mikroprocesszorra készült szoftverről van szó, ami általában egy C vagy C++ nyelvet takar.
És szokott olyan igény érkezni, amit nem tudtok megoldani?
Rendszeresen találkozunk ilyennel, de nincs olyan, amit nem tudunk megoldani. Voltak már és lesznek is olyan projektek, amikor olyan megkeresés érkezik, amihez mondjuk adott esetben nincsen meg a szükséges ismeretanyag. Na, ebben az esetben jön az, hogy mindenkinek van például valamilyen hobbija, vagy adott esetben a cégen kívüli életével egy érdeklődése, és ilyenkor össze lehet kötni a munkát a magánélettel, és valaki mondjuk érdeklődik az otthoni projektjei keretein belül mondjuk okos otthon automatizálással és mondjuk wifi-s eszközzel otthon játszadozott, majd jön hozzánk egy megkeresés, de mi még sose kezeltünk wifi-s eszközt, akkor mi azt mondjuk, hogy persze meg tudjuk oldani. Lehet, hogy adott esetben egy másik platform, azaz mondjuk mikrovezérlő, más vagy más fejlesztőkörnyezetbe kell, de mégis megvan egy alaptudás, amire tudunk építkezni. Ezek után indulhat a tanulás, és lehet kódot írni, kísérletezgetni.
Tehát a duális képzés keretében diákokat is foglalkoztatunk időszakosan, ha jól tudom.
Tehát aktívan részt veszünk a képzésben. Ez főként nyilván az elektronikai területre korlátozódik, Itt együttműködésünk van a helyi középiskolákkal, illetve az egyetemmel. De ahogy mondta az Attila az előbb, hogy hogyan is kell elképzelni ezt a tudást, ami éppen nem nincs nálunk meg, vagy nem érhető el, hogyha netán úgy van, hogy tényleg vannak ezek a hobbi projektek, otthonról érkező tudások, ezek nem elegendőek, akkor nyilvánvalóan ezeket a kapcsolatokat is kihasználjuk az egyetemekkel, középiskolákkal, és ezen keresztül, de főként itt nyilván az egyetemekről van szó, és azoknak a tudását is megpróbáljuk becsatornázni ide a mi életünkben, és ha hiányzik valami nagyon core kompetencia, angolos szóval élve, tehát alapvető tudás, akkor ezeket a tudásokat ezeken a képzőhelyeken keresztül gyakorlatilag fel tudjuk venni, akár úgy is, hogy megkeresünk célzottan oktatókat, vagy akár úgy is, hogy diákokat, akik esetleg az egyetemi vagy főiskola tanulmányai alatt új tudással lesznek felvértezve, akkor ezeket az új tudást becsatornázzuk ide a vállalathoz.
Ugye a hatékony csapatmunka biztos, hogy nagyon sokat számít egy ilyen projektnek a megvalósításánál, amiről beszéltetek, és hogyha vannak közben fiatalabbak is, akik még most kapcsolódnak csak be, meg gondolom vannak olyanok, akik már így jobban értenek hozzá, hogy ez hogyan történik nálatok, hogy hogyan osztjátok fel, hogy melyik feladatot ki veszi át, illetve a kommunikáció is biztos, hogy sokat számít, hogy hogyan működik ez.
Alapvetően mondhatnánk azt, hogy mivel kicsi a csapat, ezért éles határ nincs a szoftver és a hardware között, de mégis van. Tehát azért valahol próbáljuk elválasztani a hardvert és szoftvert, tehát hogy van, aki inkább a szoftveres dolgokkal foglalkozik, van, aki a hardveres dolgokkal, és akkor itt van egy éles határ, és ez a két terület azért szorosan együttműködik. Tehát az együttműködés egyik kulcsa az, hogy a hardverért felelős kollégák szorosan együttműködnek a szoftveres kollégákkal, de ez nem is mehet másképp, hiszen ahogy az Attila említette az előbb, itt beágyazott rendszereknek a létrehozásáról van szó, és a beágyazott rendszerekhez egyértelműen szükség van a hardveres kollégáknak az együttműködéséhez, és hardveres éreztés során a szoftveres kollégáknak a támogatására, és fordítva adott esetben, hogyha mondjuk esetleg valami nem működik. Tehát ez így a csapaton belüli működés, hogyha így röviden össze lehet foglalni, és hogyha egy kicsit tágabb értelembe vesszük ezt az együttműködést, akkor nyilván ismét megjelenik ez a duális képzéses együttműködés, ahol a diákokat megpróbáljuk integrálni ebbe a fejlesztői környezetbe vagy csapatba, és bizonyos speciális feladatokat vagy részfeladatokat kiadunk a diákoknak, és így próbáljuk őket az adott projektben, vagy az adott feladathoz valamilyen módon kapcsolni. Ez persze azt is jelenti, hogy ez nekik nehéz az elején, de nyilvánvalóan ez az ő fejlődésüket is szolgálja, egyrészt, másik oldalon pedig azokra a feladatokra, amire nekünk nem jut időnk, azt természetesen ezek a kollégák, ezek megoldják azokat a részfeladatokat. Nyilván ezek nem biztos, hogy pont passzolnak mindig tökéletesen az adott projekthez, de kis módosításokkal vagy kis adaptációval ezeket jól a rendszerbe lehet úgymond illeszteni. És ez nyilvánvalóan ez a főiskolai hallgatókra vonatkozik, hogyha egy szinten lejjebb megyünk, középiskolai tanulmányokat nézzük, akár duális képzés tekintetében, akár a szakmai gyakorlatok tekintetében, akkor pedig remek lehetőséget ad az, hogy esetleg a fejlesztői munkánk során előállított hardvereknek az összeszerelését elvégezhetik ezek a diákok, vagy adott esetben penna gyártásban végezhetnek el villamos méréseket, termékekkel való ismerkedést, és ezeknek a javításán keresztül mélyebb ismeretekre tehetnek szert. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, ha nevezhetünk, megnevezhetünk, vagy mondhatjuk azt, ez egy ilyen komoly vertikális felépítése van ennek a struktúrának, és már akár a középiskolai szintől indul ez az együttműködés, és ez a csapatmunka kialakítása. Én itt átadnám a szót Attilának, mert ő jobban tud erről mesélni, őnek hiszen nem személyes élményei is vannak ezzel kapcsolatosan.
Ez pontosan így van, ugye, és én a főiskolán ismerkedtem meg az elektronikával, és egy kötelező szakmai gyakorlati helyet kerestem volna. Itt voltunk egy gyárlátogatáson, és nagyon megtetszett a cég az ilyen családias környezet miatt, illetve az egész hozzáállása én pozíciómban, vagy ahogyan én ide kerültem, hogy bármivel is foglalkozhattam, amivel csak szerettem volna. Úgy értve, hogy ez legyen szoftverfejlesztés, egy kis hardverfejlesztés, láthattam azt, hogy mi történik a gyártásban. Hogyha szerettem volna, körbejártam a gépekről, és megnéztem, hogy működik egy beültetőgép, hogy működik a szelektív hullámforrasztó. Ezek mind óriási újdonságok voltak nekem, mert én ilyet akkor még nem láttam. Nem voltam teljesen tisztában azzal, hogy mondjuk adott esetben egy multinál hogy működnek ezek a dolgok, mert ezzel sem volt tapasztalatom, viszont amikor ide jöttem, akkor ez egy ilyen nagy vonzerő volt számomra, hogy a készülékeknek a gyártásával és az összes többi fejlesztési lépésével megismerkedhettem, neki tudtam állni velük foglalkozni, és ebben segítettek. Na most azután, hogy ez az egész ismerkedés megtörtént a céggel, utána jött ugye a nagy hangsúlyos lépés, hogy most akkor maradhatok-e itt dolgozni, szerencsére sikerült.
Tehát az előbb beszéltem itt a vertikális integrációról, használtam ezt a fura szót, igazából most jutott az eszembe, hogy ez vertikális integráció, mint HR stratégia, de gondoltam, hogy talán lehet, hogy ezt érdemes lenne egy kicsit megmagyarázni ezt az egy szót, ha már bevezettem ezt a fogalmat. Tehát ez alatt én azt értem, hogy már egészen korai stádiumban, vagy korai fázisban be tudnánk kapcsolódni hozzánk a diákok. Tehát, hogyha együttműködésről beszélünk, illetve csapatmunkáról, akkor ezzel kapcsolatban, amit én értek ez alatt a vertikális struktúra felépítése alatt az, hogy már korai fázisban, tehát akár valaki idejön mondjuk már középiskolai tanulmányi alatt, itt a cégnél dolgozhat, megismerheti a céget, csinálhatja az elektronikai alaptudását, felépítheti az elektronikai alaptudását, és utána, hogyha rendelkezik azzal a kompetenciával és megfelelő tudásanyaggal és elszántsággal, akkor tovább tud menni akár egy főiskola irányába, és ugyanúgy tud itt maradni a cégnél, és tovább tudja vinni ezt a fajta tudásépítést az elektronika keretein belül. Tehát amikor az előbb arról beszéltem, hogy vertikális HR stratégia, hogyha használhatok ilyen jellegű fogalmat, akkor ez alatt én ezt értettem.
Z-pályamodell ilyen is volt.
Igen. Hát mondhatjuk azt is, hogy igen, ha már így kérdezed, valóban ez a Z-pályamodellnek is mondhatnánk. Ez most ilyen divatos ezt a szót használni, de kifejezetten ezt szeretnénk is a köztudatban erőltetni, illetve ahogy az előző podcastunkban is beszélgettünk róla, talán szóba jött a Z-branding témakör. Talán arról lehetne beszélni még, hogy mit is jelent nálunk a fejlesztés. Mert most részleteiben belementünk abba, hogy hardware, szoftver, de beszéltünk arról, hogy termékötleteknek a létrehozása. Tehát hogyan is kell elképzelni ezt a termékfejlesztést a mi életünkben? Tehát ha valaki idejön és azt mondja, hogy szürke legyen 5 centi és 3 centi vastag, és ezzel a funkcióval legyen ellátva, akkor nekünk az a dolgunk, hogy ezt valamilyen úton módon megvalósítsuk. És ebbe beletartozik az is, hogy nem csak az, hogy csinálunk hardvert hozzá, meg szoftvert, hanem a termék dizájn része is. Ahogy az Attila itt az előbb említette, hogy vannak témakörök, amiket nagyon jól le tudunk fedni, de azért hozzátartozik ez, hogy vannak bizonyos témakörök, amit nem tudunk mi házon belül megoldani, és még az egyetemi kapcsolatok vagy az oktatóközpontok sem biztos, hogy alkalmasak arra, hogy ezzel ők foglalkozzanak és megoldják ezeket a feladatokat. Itt kifejezetten a termék dizájn kérdés köréről beszélünk, ahol tapasztalt szakemberek bevonása kell ahhoz, hogy egy termék tényleg piacképes legyen. Itt nyilván nem azt akarom ezzel mondani, hogy az egyetemi oktatói szférában nem lehet megtalálni ezeket az embereket, meg lehet találni, de erre vannak kifejezetten szakosodott cégek, akik a prototípusoknak a kinézetével, vagy ezeknek a termékeknek a kialakításával, formatervezésével foglalkoznak, és ilyenkor nyilvánvalóan muszáj nekünk bevonni ezekbe a folyamatokba ezeket a hozzáértő szakértő kollégákat, akik akikkel mi nem rendelkezünk, és nem is stratégia ebben az irányban, jelen pillanatban bármilyet felépíteni az elektronikán belül, mert ezek jobban megvásárolott külső szolgáltatásként.
Milyen típusú termékfejlesztéseket végeztek?
Igen, hát a cégnek a profilját, hogyha megnézzük, tehát a gyártási oldalt megnézzük, akkor az ipari elektronika az nagyon hangsúlyos, illetve az orvosi elektronika, a biztonságtechnikai, elektronikai gyártások, illetve az autóipari prototípus gyártás. Most ebből a portfólióból, ami a fejlesztésnél megjelenik, az elsősorban az orvosi elektronika, a felvonó vezérlős elektronikáknak a fejlesztése, és az újabb terület, ami még a gyártásunkban nem jelent meg, de szeretnénk vele foglalkozni intenzíven, az pedig a precíziós mezőgazdaság. Most ezekben a témakörökben vannak aktuális fejlesztéseink.
Egy nagyon jó példa egy ilyen beérkező fejlesztésre, egy állati szaporító anyagvizsgáló készülék, ami nagy érdekessége az, hogy könnyedén szállítható, akkumulátorról működő miniatűr készülék. Ennek a célja az lenne, hogy az állati szaporító anyagot egy miniatűr mikroszkópon keresztül vizsgálja, és azt analizálja, hogy miképp mozognak a sejtek. Igen, volt egy olyan prototípusunk, ami csak ilyen modulokból volt összerakva, és több elavult olyan eleme volt neki, amit muszáj volt frissíteni, vagy azért, mert kifutó termék volt egy adott modul, vagy szimplán nem jó dolog eladható terméket fejleszteni, ami csak modulokból épül, ugyanis sokkal több függőség van a külső cégekkel kapcsolatban, hogy vajon gyártják-e még azt az adott komponenst a készülékhez. Most szépen lépésről lépésre a továbbfejlesztendő elemeit a készüléknek elkezdtünk frissíteni. Először is a tápegység és akkumulátor vezérlő modullal foglalkoztunk, arról hamar kiderült, hogy kénytelenek leszünk egy sajátot csinálni, ugyanis ez az applikációhoz nem lesz jó. Később eljutottunk például a mikroprocesszoros modulhoz, ahol úgy szintén mind szoftver, mind hardware szempontjából nem volt elegendő a tudása a készülőknek, így ezt is lecseréltük, és így lépésről lépésre odaig jutottunk, hogy a prototípus készülékből egy olyan termék lett, ami az elektronikát illeti, amiben összesen a kijelző volt az, ami a prototípusban is szerepelt, szóval az elektronikai komponenseknek a 99,5%-át lényegében kénytelenek voltunk lecserélni, úgy szintén a szoftvert is, ugyanis a prototípusnak a szoftvere az egy nem túl hatékony és lassú szoftver volt. A beágyazott szoftver tekintve egyébként egy Linux alapú szoftverfejlesztésről volt szó, ahol az elektronika, a grafikus fedület és az ilyen low-level szoftvercsomagokat készítette. Maga az algoritmus, ami a mintának a mintáról készült videónak a feldolgozását végzi, az a megrendelőnél dolgozó fejlesztő által készült el. A termék fejlesztésének az egyik fontos fázisa volt az, amikor EMC vizsgálatra vittük a készüléket, ugyanis komoly kihívások elé kerültünk, viszont szerencsére elég jól sikerült megoldani.
Az európai forgalmazáshoz szükséges bizonyos tanúsítvány. Mi is ez a tanúsítvány, és hogy kaphat ilyen készülék?
A céljelölésre gondoltál, ennek egyik eleme az EMC vizsgálat, a másik eleme pedig az immunitás vizsgálat. Az EMC az az electromagnetic compatibility-nek a rövidítése. Ez az elektromágneses összeférhetőségnek a vizsgálatát jelenti leginkább. Többrétű, gondoljunk itt bele abba, hogyha az embernek van egy valamilyen vezeték nélküli, vagy akár vezetékes készüléke, nem szeretné azt tapasztalni, hogy lerakja egy másik készülék mellé, és vagy tönkre megy, vagy az általa sugárzott vagy vezetett zajnak köszönhetően rendellenes működést mutat. Többek között erről szól ez az EMC vizsgálat. Ezen kívül annak a a bevizsgálását is tartalmazza, hogy villámcsapás esetén vagy a hálózaton keresztül történő zajok esetén, mondjuk ami a hálózati kábelén vagy töltőjén keresztül jön, ne tudjon károsodni a készülék. Ezek mind szabványban lefektetett ilyen immunitás vizsgálatnak nevezett lépések.
Ezek a lefejlesztett termékek, ezek utána gyártásra is kerülnek, vagy ezek utána átkerülnek a megrendelőhöz, és ők folytatják a továbbiakat?
Tehát kifejezett célunk, tehát az egész stratégia, ahogy ezt a fejlesztő csapatot és a gyártást szorosan egymáshoz fűzve felépítettük, az egésznek az a célja, hogy amit kifejlesztünk itt benne a fejlesztő irodában, vagy a fejlesztő csapat által, akár az külsős termékükre, akár belsős, utána kifejezett cél, hogy ezek megjelennek a gyártásunkban, ezek a termékek. Tehát amikor elvállalunk egy-egy ilyen fejlesztést, nyilvánvalóan külön választjuk a fejlesztési fázist a gyártási fázistól, mint költség becslésben és gazdaságilag, de utána viszont egyértelmű célunk az, hogy az általunk kifejlesztett termékek utána megjelennek a termelésben. És ez nem csak a bérfejlesztésre igaz, hanem a saját fejlesztési ötleteinkre is és termékeinkre is.
Ezen kívül volt más szoftverfejlesztés is?
Néhány éve, vagy akár mondhatnám, egy évtizede felmerült az igény egy saját gyártásmenedzsment szoftverre, és hát körbenéztünk a piacon, és hát több ilyen szoftver létezik, de egyik sem vette le teljesen az igényeinket. Vásárolhattunk volna egyet, de ahhoz még hozzá kellett volna kapcsolnunk a újabb fejlesztéseket, és összességében amellett döntöttünk, hogy saját erőforrásokkal fogunk fejleszteni egy rendszert.
Ha megvettünk volna bármit, akkor gyakorlatilag az nem fette volna teljes mértékben az igényeinket, és ezért választottuk azt, hogy inkább egy saját magunk által fejlesztett rendszer hozunk létre, ami nyilvánvalóan, tehát egy megvásárolt rendszerhez képest sokkal rögösebb és nehezebb ezt létrehozni, de viszont a saját egyedi igényeinket le tudjuk ezzel fedni, és abba az irányba tudjuk továbbfejleszteni, amit szeretnénk. Ami fontos ezeknél a belső fejlesztéseknél talán is, ami érdekes, hogy nyilván mindig érdemes megnézni azt, hogy mennyi időt, energiát, pénzt emészt fel ez egy-egy ilyen belső igény, és ami, ahogy Kálmán mondta, hogy ezt érdemes-e kívülről megvenni, vagy csináljuk belülről, ez mindig egy nehéz dolog, de ez az iparág, amiben mi dolgozunk, tehát az elektronikai gyártás, és azon belül is, hogy mit hogyan szeretnénk menedzselni a gépekkel, és összekötni ipar 4.0 témakörrel ezeket a szoftvereket, ezt azért nagyon nehéz általánosan megvalósítani. Tehát rengeteg cég van nyilvánvalóan, aki ezzel foglalkozik nap mint nap, hogy termelés irányítási szoftvert fejleszt, és ez a napi munkája. Nyilvánvalóan őnekik sokkal gyorsabban és kulcsakész megoldásaink vannak, de ahogy megvizsgáltuk, és ahogy Kálmán is mondta, egyszerűen nem tudtuk igazán adoptálni ezeket a rendszereket a mi dolgainkhoz, vagy a mi gyártási igényeinkhez, gyártástechnológiai igényeinkhez. És onnantól kezdve, hogy megveszünk egy rendszert, és akkor utána mégiscsak kell valaki, aki hozzányúl, és bizonyos kiegészítő szoftvereket megír hozzá, az meg már egy ilyen összfér dolog. És az ilyen összfér dolgok utána gyakorlatilag nem lesz hozzá megfelelő támogatás. Tehát itt célszerűbbnek látszott, és most is annak látszik, hogy saját belső erőforrásokra támaszkodva megalkossuk ezt a rendszert, és ezáltal nyilván nem olcsóbb, de a licenceknek a vásárlása is, és fenntartása is, éves díjai sem olcsók, viszont így tudunk reagálni mindig az aktuális igényekre, és ez az, ami nagyon fontos, és talán egy versenyelőnyt is tud adni a többi EMS céggel szemben, hogy tudunk reagálni az igényekre is, a kifejezett specifikus igényekre, ami mondjuk aktuálisan nem elérhető mondjuk a piacon.
Vannak olyan fejlesztéseitek, amelyek nem a vevők, nem vevői elvárásra jöttek létre, hanem az Z-Elektronika Kft. Belső igényei hívták őket életre?
Vannak saját termékötleteink, ezek most jelenleg a fejlesztésnek a különböző fázisában vannak, de vannak természetesen olyan termékötletek is, amelyek kifejezetten nem kerültek még ki a piacra, viszont mi terméknek értelmezzük, és a belső folyamatainknak a fejlesztéséhez használjuk, és erősen ipar 4.0 orientáltságú fejlesztések ezek.
Az ipar 4.0-val kapcsolatban az az érdekesség, vagy az a személyes élményem, hogy amióta az elektronikai iparban dolgozom, gyakorlatilag az ipar 4.0-át mindig használtuk, adatot gyűjtöttük, és próbáltuk visszahatni a termelésre. Mostanában viszont ez a kifejezés az egyre nagyobb hangsúlyt kapott, és kifejezetten adatgyűjtés, illetve termelés irányítás céllal is fejlesztenek az egyes gyártók eszközöket. Mi ezeket az eszközöket megpróbáljuk integrálni a saját rendszerünkbe. Ezzel azt a többletszolgáltatást tudjuk nyújtani, hogy a termék során alkalmazott működési paramétereket és beépülő elemeket nyomon tudjuk követni a megrendelői elvárások alapján.
Ha jól emlékszem, itt talán tőled jött ez a termékötlet, amit úgy nevezünk most, hogy ESP. A projektet nyilván tudom, mert hát figyeltem és nyomon követtem a fejlesztésnek a különböző fázisait, de magának a definíciós fázisban talán nem voltam én annyira benne, de a megvalósítást azt láttam, hogy Attilával ti ketten ezt közösen megvalósítottátok ezt a dolgot, és ez erősen ebbe az ipar 4.0-ba sorolható fejlesztés.
Igen, amint az előbb említettem, egyre több beszállító kifejezetten az ipar 4.0-val kapcsolatos szolgáltatásokat árul. Így van ezzel a Panasonic is, akitől az elmúlt év során vásároltunk egy teljesen új gépsort, és szándékunkba állt adatot gyűjteni a működéséről. Viszont a rendszerünkhöz való illesztés során nehézségekbe ütköztünk, és hát egyértelmű volt, hogy tudom, hogy melyik csapathoz kell fordulni az Z-Elektronikánál, ha megoldást szeretnénk kapni erre a problémánkra. És hát Attila, hogy is sikerült ezt orvosolni?
Hát először is felvezetted, hogy mit szeretnél megvalósítani. Mi végig gondoltuk, hogy mi az a tapasztalat, amivel rendelkezünk, és milyen úton, módon tudjuk ezt megoldani. Első körben magát a koncepciót kellett ugyebár végigbeszélnünk, hogy mikor, milyen sebességgel és mire ráhatással kell, hogy dolgozzunk. Ezek után elkészült a kis blokkvázlatunk, végigbeszéltük a lehetséges működési problémákat, megbeszéltük, hogy miképp fog a készülék kommunikálni a mi vállalatirányítási rendszerünkkel, a vállalatirányítási rendszer milyen utasításokat fog adni magának az eszköznek, és annak az eszköznek milyen, ha úgy tetszik, portjai vagy kibemenetei vannak, amin keresztül ráhatással tud lenni a gépekre. Gondolok itt adott esetben arra, hogy a vonalkódoknak az olvasása, a gyártósoron a gépek között a szalagnak a leállítása, ne tudjon bemenni a gépbe. Ezek mind-mind kimenetként, illetve bemenetként definiálódtak. Majd miután sikerült felvázolnunk az elképzelést, a hardware prototípust gyártottunk modulokból, majd a moduloknak a tesztelése után, miután sikerült fixálnunk azt, hogy ténylegesen megfelel az elvárásoknak az adott jövőbeli termék, elkészült egy teszthardver után pedig a végleges hardver, aminek lényegében a feladata az, hogy egy Ethernet kapcsolaton keresztül, pontosabban PoE kapcsolaton keresztül, ugye Power over Ethernet, kommunikál a vállalatirányítási rendszerünkkel, így a vállalatirányítási rendszer kvázi egy ilyen kiterjesztett keze lett, ugyanis közvetlenül a gyártósor mellett kap adott esetben szenzorokat, kap plusz apró kijelzőket, kódolvasókat, amiket lokálisan oda lehet rakni, ahova csak szeretni az ember, és hol legkényelmesebb. Nem feltétlenül kell egy komplett PC-t odaállítani, hanem egy egyszerűbb, de üzembiztosan működő kisebb eszközt is.
És miért gondoltuk azt, hogy ez nekünk, erre szükségünk van, erre a belső fejlesztés? Miért nem vettük meg kívülről?
Ilyen eszközt nem lehetett kapni. Tehát nem létezett ez az eszköz a piacon, mielőtt el nem készítettétek. Több javaslatot is kaptunk, hogy használhatnánk számítógépet, vagy vehetnénk több licenszt, de ez a kis eszköz, ez töredékáron oldotta meg az összes problémánkat.
Egyébként ez is egy nagyon jó iskola példája annak, hogy hogyan lehet a gyártást és a fejlesztést cégen belül nagyon jól összekapcsolni. Tehát, hogy van egy műszaki probléma, vannak mérnöki erőforrások a fejlesztésben, és akkor erre a műszaki problémára belsőleg találjunk meg egy megfelelő megoldást. Nyilván itt a gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni, hogy ez megéri egyáltalán, hogy belső erőforrás, vagy belsőleg csinálod meg ezeket a fejlesztéseket. De ezek például ez az ESP-s fejlesztés is tipikusan az a jellegű fejlesztés, ahol mondjuk magunknak megcsináljuk, és adott esetben ez egy piaci rés is lehet, amire reagálni tudunk majd a termékünkkel. Tehát a termékfejlesztés, mint témakör, amivel foglalkozunk, ez egyben a belső és külső igényekre is ad választ, és a belső igények akár külső igényeket is generálhatnak. Tehát amit kifejlesztünk belül, az gyakorlatilag egy külsős termék is lehet, amit utána értékesítünk másik cégeknek is.
Pláne, hogyha azt nézzük, hogy ez a termék, amikor elindult, akkor egy aránylag egyszerű és kevés funkcionalitással rendelkező készülékként indult el. Na most egy év táblatából, ha visszatekintünk, hogy most jelenleg hol tart ez a termék, milyen funkcionalitás van mögötte, illetve akár szoftver, akár hardware kapcsán milyen bonyolultság és milyen feladatokat képes elvégezni. Azért ez is elég sokat mutat arról, hogy ennek van létjogosultsága. Nyilván nálunk leginkább azért volt, mert helyileg aránylag gyorsan tudtunk reagálni, illetve amikor volt egy igény, hogy valamit hajtson végre ez a készülék, és azt nekiálltunk használni, akkor sorra támadtak újabb igények és újabb ötletek, hogy de jó lehetne még itt, jó lehetne még ott. Elvégre IoT eszközről van szó, mindenre is lehet használni, bármit rá lehet csatlakoztatni, és így folyamatosan épült és bővült a készülék, ami egyre több lehetőséget nyújt magában.
Egyébként gyakran előfordul, hogy a fejlesztések során saját önálló ötletet kell hozzáadnotok az eszközök akár funkcionálásához, vagy ezek általában szigorúbb elvárások szerint készülnek?
Én azt tudom mondani, hogy rendszeresen szükség van az önálló ötletekre, már csak azért is, mert hogy például egy startup cég jön hozzánk, neki van egy elképzelése, van egy prototípusa, egy mondjuk egy nagyon nem optimálisan viselkedő, de legalább funkcionálisan valami hasonlót nyújtó készülék, amit ő szeretne, és amikor mi nekiállunk egy olyan gyártható készüléket fejleszteni belőle, ami azt tudja nyújtani a megrendelőnek, amit szeretne, akkor újra támadnak neki is ötletei, hogy mi lenne akkor, hogyha adott esetben az a grafikus interfész nem úgy működne, hogyha a bekapcsológomnak a viselkedése más lenne, hogyha az akkumulátora továbbírná, és ilyenkor újabb és újabb saját ötleteket kell beleépíteni, mert adott esetben a felhasználó, vagy éppen ugye a megrendelő nem tudja azt, hogy ő mit szeretne. Vagy többféle verziót szeretne látni azért, hogy tudjon választani.
Említetted, hogy a fejlesztés jelenleg az elektronika bevételének kisebb hányadát biztosítja, viszont úgy tudom, hogy ez a csapat folyamatosan fejlődik. Kerestek új kollégákat a köreitekben?
Folyamatosan veszünk fel egyébként kollégákat, és folyamatosan keresünk is kollégákat a fejlesztő csapatunkban. Ahogy említettem korábban, tehát itt a duális együttműködések is az egyetemi együttműködések keretében sikerül is időről időre ezeket a nyitott pozíciókat betölteni. de bárki úgy érzi, hogy az elektronika csapat része szeretne lenni, akkor szívesen várjuk a jelentkezését, és egy beszélgetés mindenképpen megér az, hogy mik is az elvárásaink, és aktuálisan az érdeklődő kollégákat hogyan tudjuk beilleszteni ebbe a rendszerbe.
Nekem az jutott eszembe, miközben beszéltetek a gyártás, illetve a fejlesztésnek a kapcsolatáról, hogy előfordulhat, hogy ez egy akkora előnyt adott a cégnek, ami alátámasztotta ugye az ütemes fejlődését, és ez azért tudott megvalósulni, mert volt olyan önálló a cég, hogy a saját problémáit úgy tudja megoldani, hogy ne kelljen másokra támaszkodnia, és ne legyen egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan előny, amire építkezni lehet, és érdemes mind a kettőt párhuzamosan fenntartani és fejleszteni, és minden jobban összehangolni.